Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket, és engedjétek meg először, hogy átadjam a gyülekezetünk köszöntését, a Szegedi Új Reménynek a köszöntését. Nagy szeretettel üdvözölnek ők is benneteket, és hát nagy öröm az is, hogy itt lehetek ismét. Annak is örülök, hogy tegnap is már együtt lehettünk a látásnapon, és szeretném, hogyha egy picit most azt néznénk meg, hogy Isten is hogy lát bennünket. Hogy Istennek mi a véleménye rólunk, és eszembe jutott, nagyon régen, még a 90-es években, valaki még nem is élt akkor, 90-es években volt egy sorozat, ez a Die Hard sorozat, ugye tudjátok, a trikós kopasz fickó, a Bruce Willis játszott benne, és nagyon sokszor elhangzott ez a mondat, hogy maga az alkalmatlan személy alkalmatlan időben a nem megfelelő helyen. Tehát ez így összejött a kép. Most én szeretném azt, hogyha megnéznénk, hogy milyen az, amikor a megfelelő helyen vagyunk, a megfelelő helyen van az életünk, ott vagyunk a helyünkön. Nyissuk ki együtt a Szentírást Máté evangéliuma 5. fejezeténél. Két részből fogok majd egyébként olvasni Máté evangéliumából, de elsőként az 5. fejezet 13-as versétől a 16-os verséig. Nézzük meg ezt a pár verset, mit mond az Úr Jézus. Máté evangéliuma 5. fejezet 13-as versétől a hegyi beszédben hangzik el, úgy, hogy sokan hallják, de azért Jézus ezt a mondatot, ezt a tanítványainak célozza. Azoknak, akik elhatározták, hogy meg szeretnék ismerni Istennek a tervét az életükre nézve. Azoknak, akik elhatározták, hogy Isten szeretnék követni. Azok, akik elhatározták, hogy készek arra, hogy valami értelmes életet éljenek. Ezeknek az embereknek mondja Jézus Krisztus ezt. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehet ízét visszaadni? Semmire sem jó már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, vödör alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Milyen érdekes, mit mond az Úr? Azt ti vagytok a föld sója. Hát mi a só? Nem így S-H-O-W, tehát ilyen valóság só, tudom, van olyan só is, de mire jó a só? Mire használjuk a sót? Ízesíteni, igen. Tartósítani, igen. És még? Tessék? Jeget olvasztani, és még? Tessék? Túlsózni valamit? Az miért jó? Ízfokozásra, igen. Belegondoltok, ugye van ilyen, hogy fizsós oldat egészségügyben, hogy valahogy így az embernek az életébe, hogy az egészségébe segítsünk, hogy megmaradjon. Sok mindenre jó a só. Ha megfelelő helyen van, a megfelelő koncentrátumban. Tényleg túl lehet sózni valamit, és ha valami nagyon sós, akkor bele is lehet halni, vagy kihánytat minket. De ha megfelelő mennyiségben van, és ott van a helyén, akkor az nagyon jó. Azt mondja Jézus, hogy potenciálisan, te, kedvesem, te vagy a földnek a sója. Egy sószem. Gondolj bele. Miért? Hogy ne romoljon tovább a környezetedben levő embereknek az élete. Álljon meg a romlás. Ne menjen tovább. Érted? A társadalmunk. Ne menjen tönkre. Családok, ne menjenek tönkre, ne legyen válás, ne legyenek olyanok, hogy emberek nem tudják, hogy merre menjen az életük, és öngyilkosok lesznek, eldobják az életüket. Ne menjen tovább, álljon meg, te vagy a föld sója. Van egy jó hírem, nem egyedül vagy, hanem együtt vagyunk. Tehát mi vagyunk, azt mondja az Úr is, hogy ti vagytok a föld sója. Milyen jó hír ez, nem? Olyan ízetlen egy pár embernek az élet, olyan szürke. Nem tudja, mit csináljon, hova menjen, mit kezdjen vele. Mindenfele keresi a boldogságot. Azt mondja Isten, hogy ti vagytok a föld sója. Mutassátok meg, mi az élet értelme. Mi ad neki ízt. Mi ad neki értelmet. Érted? Amikor mondják ezt is, hogy hát a sója, mondhatják úgyis ilyen, kicsit ilyen átvitt értelemben, hogy valaminek az eszenciája. Érted? Az értelme, a lényege. Mert mi már megtapasztaltuk, hogy mi az életnek a lényege, az értelme, az alapja. Ti vagytok a föld sója, azt mondja Jézus. A só erre való, nem arra, hogy tartsuk ott a sótartóba, szórjuk szét, bele a levesbe. egyik ismerősöm járt úgy, hogy megfogta egy ilyen fiatal srác a teás kannával, tölteni akart magának egy teát, és volt rajta egy fedő. És mondta neki, vedd le a fedőt, megoldom. És így elkezdte így önteni, hát nem csöpögött be, kicsit így elkezdte így rázogatni, egyszer csak így a fedő, páf, ki, teja, meg mindenfele szétfolyt. Hát most néhányan lehet, hogy jártak így a sóval is, hogy egyszer csak így leesett a sónak a tetőt, és pff, belement az egész só. Az nem biztos, hogy jó. Értitek? Tehát a só akkor jó, hogyha így szétszórjuk. Ha akár sózunk valami járdát, vagy valamit, akkor is az ő, hogyha szétterítjük a levesbe is, hogyha belekerül egy kevés. Értitek? Mit gondoltok? Van-e olyan dolog, ahol Isten nem szeretné, hogy hívő emberek legyenek, hogy képviseljék az ő országát, az ő igazságát? Érted? Nem azért küld minket különböző helyekre? Nem azért vagyunk ott pont, nem véletlenül, hanem pont azért, mert Isten akar bennünket ott látni azon a szakon, a suliban. Abban a suliban, azon a munkahelyen. Tudtok mondani nekem olyan szakmát, ahol nem kellenek hívő emberek? Orvosokhoz nem kellnek hívő emberek, igaz? Azok jó emberek. Azért olyan nagy a válások száma, azért csalják meg egymást az ügyeletben, azért mennek tönkre a családok, igaz? Azért van hálapénzrendszer és minden egyéb, ugye? Oda nem kell só. Ügyvédek, azok tisztességes, becsületes emberek, meg a bírók is, igaz? Oda nem kell só, hogy jogos ítéletet hozzanak, igaz? Tudni gondolni, hogy ahova nem kéne? Mindenhova kell. Politika? Hát azt is meg kéne sózni. Tanárok, érted? Nem mindegy, hogy kitanítja a gyerekeinket, meg mire, meg hogyan. Fölveszi a pénzt, jól van, azért hülye gyereke, ez vagy az. Vagy beleadja magát, és tényleg tanítja a másikat. Érted? Tisztességesen csinálja meg, amit csinál. Hova nem kell só? Ezért van az, hogy Isten így alkotott bennünket, hogy szeretne szétszórni bennünket, érted? A társadalom minden részére. A családainkban. Lehet, hogy néha felteszed ezt a kérdést, hogy miért van az, hogy a családomban még csak én vagyok hívő? Ó, ez egy jó hír, mert Isten azt mondta, hogy ebbe a családba egy kis sószemcsét belehelyezett. Gyújtott egy kis világosságot a sötétségbe, és te leszel az, akin keresztül Isten szeretné az egész családodat megmenteni, és megőrizni a romlástól, és egyszer csak majd az ő szentség elé tisztaságba odaállítani. A sónak a képlete az nátriumklorid. Na de elárulom nektek, hogy általában ilyen tiszta vegyületként nem található meg a természetben, az ókorban meg még úgyse. Két helyről szerezték a sót, vagy a sóbányából, ugye kibányázták, Parajdon meg lehet nézni, vagy Tordán, hozzánk közel esőhelyek, vagy a tengervízből lepárlással, de azért egyik se volt kristálytiszta. Kerültek bele különböző kis szemcsék. Lehet, most is van olyan só, hogyha vesszük, himalájai só, vagy mit tudom milyen, ebben vannak néha ilyen kicsi fekete kis darabkák, ilyen különböző kőzet, meg ásványi ilyen kis lerakódások, ilyesmi. Most az a lényeg, hogy ugye, mivel ezek nem voltak kristálytiszta vegyületek, volt olyan, hogy volt egy ilyen kisebb kis göb, vagy egy tömb, abból kiolvadt, vagy kioldódott belőle ugye a nátriumklorid, az íz, és ott maradt maga a hordozó anyag. A gyógyszerészek is mondják azt, hogy van a hatóanyag, meg van a vívőanyag. Hát ott maradt a vívőanyag, ugye, ami nem volt jó semmire. Tehát igazából avval már nem lehetett ízesíteni, már nem volt jó semmire. Mit csináltak ezzel a sóval, ami megmaradt? Hát nem tudom, hányan vagytok úgy, hogy mondjuk láttatok már földutat, esetleg valami rokonotok, vagy ismerősök lakik olyan helyen, ahol földut van. Oda általában ugye cserepeket leszoktak szórni, összetört cserepeket, amikor nagy eső van, hogy ilyen ne süppedjenek bele a kocsik. Hát ezt is mit csináltak? Régen az emberek a salakot, amikor tüzeltek, ugye kiszórták az útra, megfogták ezt a sót, ezt kidobták. Érted? Ezt mondja a Biblia is. Ilyen világban élünk, kedvesem, hogyha az emberek ezt látják, hogy az életedben nincsen tartalom, kidobnak. Nem ezt csinálják a munkahelyeden. Nem vagy jó, nem tudsz teljesíteni, pök, mész az utcára, kidobnak. Párkapcsolatba nem adod meg, ami kell, majd lesz másik. Instant, eldobhatós műanyagvilágban élünk, nem? Műanyag pohár, műanyag evőeszköz, műanyag házasságok, minden az. Szépen kidobjuk. Nem? Mondja Isten, hogy ezt nem így kéne legyen. Jó a só, de ha megízetlenül, mivel lehetne visszaadni az ízét? Mivel lehetne visszaadni az élete értelmét valakinek? Mivel lehetne megadni neki, hogy célba állítsuk, és legyen értelme, legyen íze az életének? Hogy betöltse azt a küldetését, amire Isten elhívta. Hogyan lehetne ezt megtenni? Tudod, ez nagyban függ attól, hogy mennyire tiszta az a só, vagy mennyire szennyezett, mennyire koszos. Azt mondom nektek, hogy minél jobban engedjük Istennek, hogy az övé legyen az életünk, minél jobban tisztítsa meg. Van egy másik hely a Bibliában, azt mondja, hogy minden áldozat tűzzel sózatik meg. Hogy valahogy a tűz, az ugye a szerkezeteket, ezt most kilépek a fizika és a kémia világából, tehát senki ne kérje rajtam számon a természeti törvényeket, de értitek, hogy a tűz az a szerkezeti anyag, vagy a szerkezetét is átalakítja az anyagoknak. Érted? Isten képes erre. Az ő izzó jelenlétében, az ő szeretetében át tudunk formálódni, meg tud változni az életünk. És be tudjuk tölteni azt a küldetést, amire Isten hív bennünket. És amennyire engedjük Istennek, hogy megtisztítson, amennyire tiszta az életünk, olyan értékes. Olyan hasznos. Érted? Annyi lesz. Minél több szennyet, mocskot engedünk be az életünkbe, annál jobban mi keresztényként is meg fogod tapasztalni, kedves barátom, testvérem, hogy nem fog tudni használni Isten. És oda kerülsz a világba bele. És nem fognak becsülni az emberek semmire. Érted? Van egy ismerősöm, az így járt, keresztényként élt, és becsülték őt. Aztán, hogy jó, becsüljük, hát nem értünk veled egyet, kicsit furcsa vagy, nincs házasság előtt szex, meg nem ihatsz, szegen, szerencsétlen kis keresztény, de hát becsülünk, mert azért van egy tartásod. És a mai világban, hogy valakinek van egy tartása, egy meggyőződése, az nagyon jó dolog. És ez az ismerősöm, ez azt csinálta, hogy megunta egy idő után, azt mondta, hogy túl ízetlen az életem, nekem is kéne egy kis pörgés, egy kis ez, egy kis az. Hát mit árt nekem, hogyha én is egy kicsit elkezdem ezt a világot élni? Jaj, hát mértékkel lehet inni, nem? Nem, hát dehogy nem lehet inni. Ja, hát most elmegyek a buliba, de evangelizálni megyek el a buliba, meg térítgetni az embereket, hát akkor el lehet menni, nem? Nem? Persze, hát most érted, most hol a határ? Én nem tudom megmondani, ez a vallásosság, hogy megmondom, hogy idáig lehet, odáig nem lehet. A hit az egy személyes kapcsolaton alapul. Tehát érted, a házasságom az egy személyes kapcsolaton alapul. Szeretem a feleségemet, és azt szeretném neki, ami jó, és nem szeretném, ami rossz. Az nem házasság, hogy drágám, az megcsalás, ha lefekszek valakivel? Oké, jó, hát az lehet, de ha csak úgy flörtölgetek valakivel, az belefér? Na jó, de hogyha csak gondolok másra, miközben együtt vagyunk, értitek, hogy na, ez még benne vagyok, vagy kint vagyok? Benne vagyok, vagy kint vagyok? Ezek a vallásos emberek. A hívő ember az nem csinál ilyet. Aki szereti a másikat, az nem tesz ilyet. Az azt keresi, hogy hogyan kerülhetnék hozzá közelebb. Hogyan okozhatnék neki még nagyobb örömet. Hogyan mutathatnám ki azt, hogy mennyire értékelem őt, hogy hűséges vagyok hozzá. Egy hívő ember ezt keresi. Hogyan lehetnék közelebb Istenhez? Hogyan tudná Isten egyre jobban megtisztítani az életemet? Hogyan lehetne tiszta, jó? Jó helyre tegyen be Isten, hogy ott kifejtse a jó hatást, Istenre mutasson. Hogy keltse fel azt a szomjúság érzetet, hogy keressék az emberek az élő víz forrását. Mert én nem vagyok az, én csak a só vagyok. Én sóként csak azt adom az embernek, hogy kezdjen el gondolkodni, hogy szomjas és keresse meg az élő víz forrását, keresse meg Jézus Krisztust. Érted? Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehet ízét visszaadni? Semmire sem jó már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. És ezt csinálta az ismerősöm. Belement mindenbe, feladta a tartását, olyan lett, mint bárki más. És tudjátok, az emberek nem azt mondták, hogy na, most egy vagy végre közöllünk, hanem azt mondták, hogy hát ez egy selejt. Ez egy szent fazék. Mondja, itt teszi az agyát, minden. Hát ez még ahhoz se volt hűséges. Ez abban se volt kitartó. Semmire se lett jó. Két szék között a földre esett, érted? Kinek kell egy ilyen ember? Kinek kell egy vallásos ember? Most komolyan, gondoljatok bele. Van egy világi ember, aki bulizik, él a mának, el van, aztán meghal, aztán megy a kárhozatra. Ennyi. Itt van egy hívő ember. Örömmel éli az életét, szívbel örömei vannak, megtapasztalásai, és megy az Úrhoz. Örök élete van. És van a kettő között a vallásos ember, aki nem megy bele semmibe, mert nem szabad, mert Istennek nem tetszik, meg megbüntet, és nem él boldog életet a földön, de mivel igazából nem isteni az élete, meg állandóan ezen agyal, hogy bezzeg, hogyha nem ezt választottam volna, akkor milyen lett volna. Én olyan vagyok, hogy állok a sorba, a szupermarketbe, és nézem a másik sort, hogy így az jobban halad. meg így fejbe lejátszom a meccseket, ha ott állnék, most én lennék a harmadik. És nekem fontos, hogy mindig nyerjek, hogy az az, jó helyre álltam be, oké, jó választottam ki, melyik sorba kellett állni. Ez még piros lámpánál ugyanígy. Három kocsi, kettő kocsi. Na jó, de ott az egy teherautó. Na akkor hova, hova? Én ilyen vagyok. Én próbálom mindig azt, hogy na, valami egy kis versenyként élem meg ezt, persze magamban, meg magammal, ezt az egészet. De ezt az egészet. Értitek, hogy vannak ilyen emberek, így élik a vallásos életüket. De kár, hogy nem két évvel később tértem meg. Lefeküdhettem volna addig valakivel. Kipróbálhattam volna valami jó kis drogot. Mindenki maradt az életemből. Nem baj, hívő vagyok. Nagyon jó ez az élet. És így éli a vallásos életét, értitek? Mire jó ez az élet? Kinek tetszik ez az élet? Senkinek. Az emberek megvetik, kidobják, és a végén majd jön a csalódás és a kudarc, hogy Isten nem kérte, hogy ezt tegye. Isten nem kérte, hogy egy ilyen savanyú, érted, ilyen képeli az életét. Inkább adta volna át tényleg az életét Istennek, Jézus Krisztusnak. És megtapasztalta volna azt, hogy Isten képes fölemelni, átformálni, és megáldjon az életét. Ti vagytok a világ világossága. Milyen frappáns nyelv a magyar, ugye? A világ világossága. Szokták ilyen régi költők írni azt, hogy világot kért, ugye az azt jelenti, hogy hoztak neki valami világító dolgot, vagy a szemem világa, ugye az, hogy látok, hogy fel tudom fogni a dolgokat. A világ világossága. A világban sötétség van. Kell világítás, megvilágítsa a dolgokat. Mi hol van? Mi a dolgoknak az igazi értelme? Mi miért van? Mik az okozati összefüggések? Ha ezt teszed, mi lesz a következménye? Nagyon fontos. Érted? Világítással védjük sokszor a kirakatokat, az értékeket, ugye, hogy ne törjenek be, megvilágítjuk. Jó megvilágított helyre tesszük. Ami értékes, ami fontos, oda tesszük, hogy menjen rá a fény, hogy látható legyen. Igaz? Gondolj bele, amikor egy ilyen zátonyos, nagyon nehezen megközelíthető partszakasz van, ahol tele van zátonnyal, más egyéb dologgal, és segíteni szeretnének, hogy nehogy ott az emberek hajótörés szenvedjenek, nehogy tönkre menjen az életük, nehogy belehaljanak. Mit csinálnak? Mit építenek oda? Egy világító tornyot. Igaz? A sötétségbe, a nehézségbe világítson. Nem erre hívott el Isten? Hogy találd meg a nehézségek közepette? Isten segítségével a kiutat. Nem arra hívott, hogy legyen az életed példa. Hogy tudjál segíteni másoknak, akik most nem látják, hogy merre kellene tovább menjenek. Céltalanok, céltévesztettek. Nem erre hív bennünket Isten. De rossz az, hogyha vak vezet világtalant. Értitek? Hogyha én se látom, én se tudom, akkor hova vezessem a rám bízottakat? Hogy segítsek a másiknak? Megkeres egy orvos, és azt mondja nekem, hogy azt mondja, észreveszem magamon, hogy tele vagyok pszichoszomatikus betegséggel. És orvosként tudom, hogy ennek valami lelki háttere van, és nem tudom magam meggyógyítani. És többiek hülyének tartanak, hogy eljövök egy lelkészhez. De én úgy gondolom, hogy az én feladatom a testnek a gyógyítása, és vannak olyanok, akik meg ahhoz értenek, hogy segítsenek, amikor lelki problémáim vannak. És beszélgettünk, imádkoztunk, és amit Isten adott bölcsességet, eszenciát, sót, világosságot, azt tudtam átadni ennek az embernek is. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Nézzétek csak, egy újabb képet hoz Isten. Mit mond? Ahogy a világító toronyhoz hasonlóan, egy város, ami fönt van a hegy tetején. Gondolj bele, amikor mondjuk egy ilyen kietlen kősivatagba megyünk, és egyszer csak messziről ott van, látom a városnak a fényeit, ott van a város, ez az, jó úton haladunk. Az olyan bátorító lehet. Végre van egy hely, ahol föltöltődhetek, megmenekülhetek. Mondok nektek egy történetet, még tankolás, nagyon fontos, sokat tanított az Úr a tankoláson keresztül. Megyek a kocsival, autópályán nem szabad tankolni, mert nagyon drága. Azt mindenki tudja, igaz? Csak a nagyon muszáj. Mondom azért, na hát, 20 forinttal drágább, mint a városban. Jó, kivillant a lámpad, még 80 kilométer. Oké, jó lesz, majd lemegyek itt-ott, és akkor még pont odáig oké lesz. Megyek. Jelzi a tehát ilyen kalkuláció van a kocsiban, hogy hány kilométert lehet még körülbelül menni ennyi üzemanyaggal. hát még van 20 kilométer, itt van egy benzinkút, ez is egy kicsit drága, és szerintem egy 8-7-8 forinttal olcsóban fogok találni, kicsit amarrébb. Megyek, ó, még van 12 kilométer, 11 kilométer, zárva van a benzinkút. Jaj, uram, megtérek mindenből, csak adj egy benzinkutat, kérlek, uram, mindegy, hogy drága vagy olcsó, és akkor már nézem, peregnek a kilométerek, már azt írja, hogy 3 kilométer van hátra, mondom, ennyire még soha nem fogyasztottam ki a tankot, uram, komolyan. Egyszer nekem valaki mondott egy ilyet, feltett egy találós kérdés, hogy mikor kell megtankolni a kocsit? Hát erre azt mondják az emberek, amikor kifogy a benzin, vagy a gázolaj, azt mondta, nem, amikor van benzinkút, és tudsz tankolni. Úgy eszembe jutott, érted ez az egész. Mondom, uram, értem én, tudom, tanítottad ezt, csak elfelejtettem. Uram, segíts ki ebből az egészből. Na, Isten megkönnyörült rajtam, és volt egy benzinkút. De értitek? Tehát veszélyes dolog ez. Isten oda teszi elénk a benzinkút, a tankoljunk, nem, még bírom, majd én megoldom. Még 2 kilométer. Ó, uram, még ezt a döntést meghozom nélküled. Ó, még 1 év. Ó, majd a halálos ágyamon megtérek. Ugye? Lesz még ott vajon egy benzinkút? Meg tudok majd állni, érted? Olyan jó érzés néha látni egy ilyet, amikor vágysz rá tényleg arra, hogy tankolnod kell, töltődnöd kell. Végrét egy benzinkút. Végrét egy hegyen épült város. Ó, uram, végre biztonságban lehetek. Végre vannak ott emberek. Bemehetek közéjük. Remélem megértenek. Isten így látja a gyülekezetet. Te egy hegyen épült város. Nem egy ház, hanem egy város. Sok-sok házikó. Védett fallal körbevéve. Jól látható helyen. Érted? És ez mi a? Nem rejthető el. Hát higgyétek el, nem rejthető el az életünkben, ami benne van. Előbb-utóbb nyilvánvaló lesz. Ha jó van benne, ha rossz, előbb-utóbb úgy is kiderül, úgy is lelepleződik, úgy is nyilvánvaló lesz. Érted? Isten ezt mondja, milyen jó dolog az, hogy nem kell féljünk. Érted? Oda merünk állni. Egyszer azt mondta nekem egy illető, hogy olyan furcsa neki a gyülekezetünkben ez a szokás, hogy az emberek bemerítkezéskor elmondják a megtérés történetüket. Azt mondja, hogy olyan érzés, mintha egy tálcára kitenni az egész életét ott mindenki elé. Hogy hát mi volt benne, és egyébként igaza van, tényleg egy nagyon törékeny pillanat ez az egész, ez a bizonságtétel, a bemerítkezésnek ez a szent pillanata, az tényleg nagyon törékeny, de nincs szégyelni valónk. Nincs takargatni valónk. Be akarjuk tölteni azt az elhívást, amire Isten hívott el minket, amit Isten adott nekünk. Érted? Odaállni a helyünkre, ott lenni a helyünkön. A megfelelő ember, a megfelelő időben, a megfelelő helyen. Szeretnénk helyesek lenni. Ott lenni a helyünkön. Ugye? Mit mond Isten? A lámpást nem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Látod, ennyire egyszerű. Miért takargatjuk ezeket a dolgokat? Nem merjük elmondani. Történt velünk valami, Isten szólt hozzánk, és nem merjük elmondani. Hazamegyünk, én is ezzel küzdök, hazamegyek, és nehéz anyukámmal beszélni Jézus Krisztusról. De miért takargatom, mikor ez egy nagyszerű dolog, mikor Isten azért adta, az, hogy rejtegessem, dugjam el, nekem elég lesz, jó lesz, jaj, de jó, én majd túléljük, hanem hogy tegyük már a lámpatartóra. Hogy a hétágú gyertyatartó, még ráadásul még mások is vannak ott. Miért? Bevilágítsuk az egész teret. Legyünk már só és világosság, érted? Mutassunk már ennek a világnak rá a lényegre, Jézus Krisztusra, hogy rossz fele tart, hogy emberi életek változhatnának meg, és nem biztos, hogy jó helyen vannak. Nem kell elválni, nem kell tovább menni a rossz döntésekbe, nem kell tovább menni egy rossz kapcsolatba. Meg lehet változni, meg lehet térni, Isten segítségével újra lehet kezdeni, vagy le lehet zárni dolgokat. Érted? Vagy folytatni, ami jó. És ehhez erőt kapni, bölcsességet, bátorítást. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült város. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon egyszerű képlet, amit az Úr Jézus mond. Picit a hegyen épült városhoz egy plusz dolgot szeretnék mondani. Máté evangélium a 16. fejezetében olvashatunk erről, a 13. verstől a 19-esig. Máté 16-13-tól. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. kinek mondják az emberek az emberfiát? Kérdezi Jézus önmagáról, hogy ő, mint aki emberré lett Istenként, hogy kinek mondják őt? Ők így válaszoltak. Némelyek bemerítő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Érdekes dolog, látjátok? Ezen múlik az egész. Hogy só lehessen az életünk, hogy fény lehessen az életünk, hogy mi legyünk a hegyen épült város, hogy hogy állunk Jézus Krisztushoz. Ezen múlik az egész. Nem nekünk kell erőlködni, érted? Nem nekünk kell magunktól, mint egy égő csipkebukon, gyulladjunk meg, érted, a magunk erejéből, a magunk dicsőségéből, a magunk eszétől, érted? Hanem engedjük meg Istennek, hogy ő használja bennünket. Ha van Isten, akkor engedjük meg, hogy ő formálja az életünket. Nem mi erőlködjünk. Engedjük meg neki. Istenem, hiszem azt, te vagy az Isten. Te vagy Krisztus, a felkent. Neked van hatalmad. Neked van bölcsességed. Neked van erőd. Te vagy az élő Isten fia. Én tudom, hogy ki vagy te. Éppen ezért szeretnék hozzátartozni. Te vagy az Isten, az élő Isten fia. Vagy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy Péter, mert test és vér nem fedhette ezt föl előtted. Tehát fizikailag, a fizikai életedbe egy ilyen döntést meghozni, érted, csak racionális érvek alapján, hogy te hívő leszel, hát nem tudnál meghozni. Érted? Hanem látta Isten, hogy keresed őt. Isten látja a szíved mélyét. Látja, hogy mi van benne. Látja a koszt, a mocskot, lehet a sötétséget is. Istennek nem ez a célja, hogy ezt megfojtsa. A pislákoló mécsest nem elfújja, hogy ne füstölögjön már itt az orrom alá. A megrepett nálszádat nem azt mondja, hogy törjük már le, aztán milyen csúnya ez. Hanem azt mondja, hogy kész újra tűzbe hozni. Kész megerősíteni. Kész továbbvinni ezt az egészet. Milyen érdekes Istenünk van. Látja, mi van a szívünkbe. Mert fizikailag ez nem lehetséges. De látta Isten a szívedet, hogy vágysz valami többre, és Isten elkezdett téged vonzani magához. És egy ponton, amikor te őszinte szívvel keresed Istent, eljutsz egy pontra, hogy találkozol Jézus Krisztussal. Ha Isten hív téged, akkor Jézus Krisztusba biztos, hogy bele fogsz ütközni, és a kérdés az, hogy hogy mész majd innen tovább. Érted? Ki lesz ez a Jézus? Őszintén, akik itt vagytok, valamilyen szinten hisztek Istenben a magatok módján. Ezt szokták mondani. Hiszek Istenben a magam módján. Hát, szerintem valami kell legyen, vagy valaki kell legyen. Ugye, valaki tovább megy, én hiszek Istenben. Én ilyen ikus, ilyen ista, mit tudom én, mi vagyok. Ugye? Ez vagyok. Várjál, baptisták vagyunk. Akkor nézzük, én bemerítkeztem. Én járok a gyülekezetbe, énekkaros vagyok, dicsőtő csoportos vagyok, nem tudom milyen, ez meg kis csoportos vagyok, minden vagyok. Érted? Nem ezt mondják az emberek? Én hiszek Istenbe. Szomorú volt, hogy egy idős családtagomat megkérdeztem, hogy haldoklott, ott volt a ságy, és megkérdeztem, hogy áll Istennel. Mikor ismerte meg őszintén személyesen Jézus Krisztust? És erre a válasz az volt, hogy ekkor merítkeztem be. Mondom, jó, oké, az fontos, de a bemerítkezés az nem ér semmit, az annyit ér, mint a keresztség, hanem hitből fakad, nem Jézus követéséből. Mondom, de mikor ismerted meg Jézus személyesen? Mikor lett a személyes megváltód, urad? Mikor hívtad be az életedbe, hogy mikor adtad át az életedet neki? És nem tudta elmondani. 80-valahány évesen a halálos ágyán, úgyhogy egy életet lehúzott a gyülekezetbe. Nem tudta elmondani. De vallásos volt, és nem hívő. Érted? Fizikailag nem lehet elérni ezt. Szüleim hívők voltak. apám lelkész, vagy presbiter, vagy nem tudom micsoda. Érted? Nem ér semmit. Ha te személyesen nem találkoztál Jézus Krisztussal, és ha találkoztál, akkor mi lett ennek a találkozásnak a következménye? Érted? Mondják emberek, én találkoztam Istennel. Tényleg. Nem úgy tűnik, semmi nem változott az életedbe. Elég fura. Ha azt mondom nektek, hogy jöttem ide pont, átrohantam az Aldiba, de aztán így a zebrán gyorsan visszasiettem, hogy négyre ideérek istentiszteletre, és hát jött egy kamion 50-nel, és puff, találkoztam vele. Elhiszitek? Most az előbb történt egy órája? Hát nem, hát érted, egy kamion, na találkoztam, érted, akkor nem így néznék, az egy kicsit úgy átformálna. Érted? Isten nagyobb, mint egy kamion? Igen. Lehet úgy, hogy találkoztam Istennel, és nincs változás az életembe? És ez nem látszik meg? Hogy nem lettem hegyen épült város? Hogy nem lettem világosság? Hogy nem lettem só? Hát nem. Akkor nem találkoztam még Jézus Krisztussal. Akkor semmi baj, ez egy jó dolog, hogy fölismerjük, akkor a következő lépés, hogy keressük tovább. Keressük őt tovább. Hívőként az életembe szeretnék döntést hozni. És a vágyaimat követem, és rávágom azt, hogy hát Isten azt mondta, dehogy Isten mondta, dehogy Isten mondta, ne bujkáljunk Isten mögé, ne a kicsiny hitűségünket, a vágyainkat, ne kenjük rá Istenre. Sokan ezt csinálják. Nem imádkozza meg, nem várja meg, nem kíváncsi Isten vezetésére, mert fél, hogy Isten azt mondaná, amit nem akar, ezért nem kérdezi meg őszintén. És megint csak ugyanez van, sötétség van az életébe, ízetlenség van az életébe, nincsen semmi ereje az életének, érted? Rejtegeti az életének a nagy részét, nem meri, hogy hegyen épült város legyen. Nincs a helyén, nem világítja be a teret. Nem világítja be a családját, nem világítja be a gyülekezeti családját, nem világítja be a munkahelyét, vagy ott, ahol tanul. Nem létezik, hogy találkozott Jézus Krisztussal. Nem létezik, hogy ezt be a döntésébe Jézus Krisztus vezette őt. Nem létezik. Honnan merem ezt mondani? Mert itt van a Bibliában. Boldog vagy, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel, hanem elkezdted keresni Istent, és Isten keresett téged. Isten megelőzve eléd ment, és segített neked, és elvezetett Jézus Krisztushoz. Tudod ki ez a Jézus Krisztus? Ami megváltónk, ami Urunk. Tényleg az én Uram? Tényleg uralja az életemet? Volt egy időszak az életemben, amikor hittem Jézus Krisztusban, hogy ő Isten fia. Hittem benne, hogy ő a megváltó. Hittem benne, hogy meghalt a bűnökért, és föltámadt. De nem hittem el, hogy mindenre nekem személyesen is szükségem lenne. De nem hittem el azt, hogy az én bűnömért halt meg, és én értem támad föl, és az én megváltóm, és az én uram. És azt hittem, hogy én már eljutottam egy ilyen utazásomba, egy ilyen spirituális utazásomba, eljutottam egy ilyen pontig, hogy egy istentelen állapotból, vagy egy személytelen Isten képből eljutottam ide, hogy létezik Isten, sőt Jézus Krisztus az ő egyszülött fia, aki meghalt az én bűneimért, aki a világnak, vagy bocsánat, meghalt a bűnökért, a világ megváltója, de nem hittem el, hogy ő most is él, és tud változtatni az életemen. Hát ez egy fontos lépés pedig, egy fontos felismerés. És Isten segített. Tudjátok, hogy segített Isten? Hogy azt mondta, hogy akkor nézzük, akkor próbálj meg hívő életet élni nélkülem. És észrevettem, hogy nincs benne örömöm. Nincs íze a dolognak. Nem tudom tartósítani még a saját állapotomat se, mert visszaesek a bűnökbe állandóan. Olyan dolgokat teszek, amit szégyellek és nem akarok. Érted? Nem tudom, hogy a döntéseim jók vagy rosszak. Hozok egy döntést, és várom a következményét. Mert nem tudom, hogy hogy vezet Isten. Mert nincs itt az életemben, és nem a személyes kijelentést. És falaknak ütközök, és összetörik az életem. És akkor Isten elgondolkoztatott, hogy szeretnéd folytatni, vagy engeded azt is, hogy akkor segítsek. Olyan jó érzés volt, amikor Isten azt mondta, hogy ő nem várja el, hogy nélküle megváltozzak. Hanem azt kérte, így, ahogy vagyok, jöjjek hozzá, és ő kész lesz átformálni az életemet. Ez egy nagyon bátorító felismerés volt számomra. Ezt mondja a Biblia is. Tudjátok, hogy fontos az, hogy meglássuk ezt, hogy mit tett értünk Krisztus. mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett a Szent Szellem szerint. Milyen érdekes dolog. Fölismerni azt, hogy Jézus Krisztus képes életet adni. Jézus nekem is életet adott. És az életet adott, ez úgy kezdődött, hogy az ő életét adta. Tényleg életet adott. A saját életét adta. Miért? Az én elrontott, elhibázott, bűnös, csalódott, megfáradt, kutarcos, keserű életemért. Odaadta az ő életét. És meghalt ezért a kereszten. Tényleg odaadta az életét. De tovább megyek, mert nem csak ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy odaadta az életét nekünk. Helyet cserélt velünk. Ő szenvedett helyettünk a kereszten, amiért nekünk kellett volna. Mi meg élhetjük azt az életet, ami Jézus élete volt. Azt a személyes kapcsolatot Istennel, az atyával. Így szólíthatjuk Istent, hogy mi atyánk, hogy édesapám. Ilyen személyes lehet a kapcsolat Isten, hogy Isten gyermeke lehetek. Jézus Krisztus erre hatalmaz föl. Az életét adta, értem, érted? Hogy tényleg életem legyen. Ezt az életet élhetem. Tényleg életet adott. És ez az élet, ez örökké tartó minőségi élet. Nehézségekkel, küzdelmekkel, de a helyemen vagyok, és betöltöm a küldetésemet. És néha, amikor megkóstolgatnak, meg oldódik az életem, vagy fúj a szél, és fújná a lángocskámat, mit csinálok? Kicsin kis fényemmel. Igen, világítani fogok. Nem? Elrejtsem-e fényemet? Nem! Világítani fogok. Akább ennyit tudok a gyerek dologból, úgyhogy... És a teljes repertoárt hallottátok. Tehát, érted? Erre hív Isten bennünket. Jézus Krisztus kész volt odaadni, értünk az életét. Szerintetek Isten bolond? Szerintetek Isten egy értékeset odaad egy értéktelenért? Szerintetek Isten belefektet egy csomó energiát, időt abba, ami úgyse térül meg? Merjük mondani, hogy Isten bolond? Várjál, akkor Isten tévedett. Mondhatjuk ezt? Isten téved. Isten néha hibázik. Ugye? Mondhatjuk ezt? Isten azt mondja, hogy van bűnöm. Nem, nincs bűnöm. Hát miért? Hát hogy mondhat ilyet Isten? Szükséges volt értem Jézusnak meghalnia. Ha azt mondom, hogy nincs bűnöm, önmagamat csapom be, és nincs meg bennem az igazság, az őszinte szembenézés a ténnyel, és még ráadásul Istenre is azt mondom, hogy tévedett, vagy hazudik, mert ő azt mondja, hogy bűnös vagyok. De ha őszintén megvallom bűneimet Isten előtt, akkor ő hűséges és igazságos, és megbocsátja az én bűneimet, és kész megtisztíteni minden gonoszságtól. Ha azt mondom Istennek, hogy Uram, én nem tudom, miért láttál bennem ekkora értéket, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon, ezüstön váltottál meg engem, kiváltottál a bűneimből, hanem a te egyszülött, hibátlan, áldozati bárányodnak, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak a vérén. Ha te ilyen értékesnek látod az életemet, akkor én most meg akarok állni, és nem akarom így folytatni. Nem szeretnék a helyemen lenni, és betölteni a küldetésemet. Énekeltük most is. Ha ez tényleg igaz, akkor nem szeretnénk még egy napot Isten nélkül. Akkor nem kell még egy óra. Ha tényleg valóságos ez az Istennek a kegyelme, akkor nem szeretnék a bűnömben maradni, nem szeretnék az önsajnálatban maradni, ma este sem. Nem szeretnék még egyszer így lefeküdni. Hogy álomba sírjam magam, hogy kemény legyen a szívem, hogy harag és indulat legyen bennem, akkor már most szeretném azt, hogy akkor Istennel megváltozzon az életem. Boldog vagy. Ez a valódi boldogság. Boldog vagy, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, mondja Jézus, te Péter vagy, Petrosz, én pedig ezen a kősziklán, a Petrán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Picit megállunk, már vége fele tartok az igehirdetésnek, csak nyugtatásképpen. Az egyház. Mi jelent az egyház? Eklézsia. Kihívottak közössége. Valahonnan kihívott bennünket Isten. Na ez nagyon fontos megérteni. Kihívottak közössége. ószövetségi képet mondok, lehet, hogy ezt sokan ismeritek, ugye az ő népét Isten kihívta, honnan? Egyiptomból. De hova? Az ígéret földjére. Nagyon fontos, hogy nem elégszik meg Isten, hogy kihív bennünket valamivel, és aztán lógunk a levegőbe. Neutrális, semleges közegbe. Hanem Isten kihív bennünket, hogy bevigyen valahova. Kivesz, hogy a helyére tegyen bennünket. Érted? Ez nagyon fontos. Nem amputál, hanem helyre rak. Egy ficamot. Ó, de jó érzés. Halleluja! Nem vág el Isten, nem dob ki Isten, nem vagyok olyan, aki el fogok kárhozni. Van reménységem, van életem. Ó, halleluja! Érted, mehetek Istenhez. Ez egy jó hír, igaz? Kihívott a közössége. Isten ki akar hívni valahonnan, valahova. Ki akar hívni a bűnből, a keserűségből, a fájdalmakból, a csalódottságból, be akar hívni, érted, az ő mennyei világosságába, az ő világába, a sótlanságból, abba az állapotba, hogy legyél só. Abból, hogy azt se tudod, hogy merre tart az életed, a céltalanság, céltévesztés állapotából, hova? A tudatosságba, az, hogy lásd azt, hogy örök életed van. És ez mit jelent ma, holnap, holnap után, és az eljövendő világkorszakban, majd a menny dicsőségében. Erre hív bennünket Isten, érted? A hívő élet az nem arról szól, hogy itt a földön vekengünk, hanem arról, hogy itt már velünk van a megváltónk, és örökké vele leszünk, és érted, és nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, nem lesz semmi gond az életünkbe, amikor hozzámegyünk majd a mennybe. Dicsőségbe hív bennünket, ahol az ő jelenléte betölt mindent. Egy eljövendő reménység is van ebbe, a mi elhívásunkba. Ó, micsoda ajándékot adott nekünk Isten. Ó, micsoda nagyszerű dolog, amit Isten készített a hívőknek, akik őt szeretik, akik őt keresik. Még a rossz dolgokat is visszafordítja, és javunkra fordítja ezeket Isten. Mindazokat, akik Istent valóban szeretik. Akik megértették azt, hogy mit adott értük Isten. Kit adott értük Isten. Hogy Jézus Krisztus meghalt értük. Ő szeretné felépíteni az ő egyházát. Úgy, mint egy hegyen épült büszke várost, amiben nincs sötétség, nincs rejtegetni való, nincs tisztátalanság, amit oda lehet tenni, ami példaértékű, ami olyan, mint egy világító torony, és azt mondja az embereknek, hogy nem menjetek a kárhozatba, nem menjetek tovább ezen az úton, álljatok meg, és menjetek bele a biztonságos kikötőbe. Itt van Isten jelenléte. Gyertek ide Jézus Krisztushoz. Érted? Erre hív bennünket Isten. Az eklézsia kihívottak közössége. Hogy be tudjon bennünket vinni az ígéret földjére, hogy meg tudja áldani az életünket. Helyre tudja tenni az életünket, meg tudjon bennünket gyógyítani, megszabadítani. Higgyétek el, nagyon nehéz dolog ezt. Én emlékszem rá, igyekszem nem elfelejteni, milyen volt az, hogy Krisztus nélkül éltem, és milyen nehéz volt döntenem, legalábbis emberileg nehéz volt döntenem, hogy befogadjam Jézust az életembe. Már hívőként visszatekintek, ó, hát miért nem tud megtérni? Ó, hát az a döntés, nem tudja elmondani, ó, gyere, mondjuk el egy imát. Hát azért nem ilyen egyszerű. Én ezt az imát háromszor is elmondtam, amire harmadjára őszinte volt. És akkor viszont nem is volt ott senki, csak én voltam egyedül a sötétben Istennel. Érted? Tehát nehéz dolog ez. Tudod miért? Mert közben mérlegel az ember, és rájön arra, hogy oké, vágyom erre. Hát ki ne vágyna közületek egy normális családra? Ki ne vágyna gyerekekre? Ki ne vágyna arra, hogy rendeződjön a kapcsolat a szüleinkkel? Testvéreinkkel. Ki ne vágyna arra, legyen egy normális munkahelyem, végre, hol emeljük, bátorítjuk egymást. Vagy egy ilyen osztályközösség. Ki ne vágyna erre? Egy normális magyar társadalom. Érted, hogy jó itt élni? Nem vágyunk erre? Csak amikor elkezdesz gondolkodni, hogy ez a te életedben is igazodással jár, és változással jár, akkor néha az ember azt mondja, hogy húha, ezt nem merem meglépni. Túl drága az ár. Túl drága az egóm, a büszkeségem. Túl fájdalmas ez az egész. Magamnak is mondom, amikor tudom azt az egyik családtagomról, hogy ő még nem Krisztusé, és ha ma meghalna, nem a mennybe kerülne, hanem elkárhozna. És tudom azt, hogy nem babra megy a játék, amikor elmegyek hozzá és beszélgetünk, és nem tudom, mikor lesz az utolsó találkozás, mikor fogunk tudni csak tényleg utoljára beszélni, és olyan beszélgetésben megyünk bele, aminek nincs értelme. Hogy a Soros, meg a Fidesz, meg a mit tudom én. Kit érdekel? Érted? Jó, a helyén az is érdekel, de érted? De ez a mindennapi életemet nem ez kéne meghatározza, az örökkévaló sorsomat nem ez kéne meghatározza. És tudod, néha azt viszem észre, hogy betói vagyok, és nem merem fölvállalni, és nem merek kockáztatni. Miért? Mert nekem kényelmetlen ez az igazság. Mert nekem kényelmetlen. Mert lehet, hogy eszembe jut valami, és bocsánatot kéne kérjek. Vagy tudod, miért kényelmetlen? Mert miközben beszélnék Jézusról, eszembe jut, hogy hú, nekem is van bűnöm. Ezt nem rendeztem még. Hú, vajon ezt látják kívülről? Mit fognak rólam gondolni? Ha nem mondom, akkor nem lesz semmi baj. Ha mondom, akkor még lehet, hogy visszakérdez, hogy és a te életedbe? Érted? Vagy mi van akkor, hogyha elrontom a családi pillanatot egy ilyen beszélgetéssel? Én már rontottam el. Érted? Nem örömletem sírás. Meg vádaskodás, meg még kiabálás, meg még harag, meg indulatok, meg azok a régi sebek újra felszakadtak. De hát figyeljetek, ez a gyógyulásnak, a szabadulásnak az útja. Ha takargatjuk, érted, ha véka alá tesszük, nincs értelme. Nem azért hozott ki bennünket Isten, hogy takargassuk, nem merjük fölvállalni. Azért hozott Isten, tegyük a helyére. Beszéljük át. Jöjjön gyógyulás, jöjjön szabadulás, helyreállás. Eklézsia, kihívottak közössége, kihívott bennünket Isten a szégyenből, a félelemből. Nincs mit szégyelni, ha Jézussal vagy. Ő elfogadott téged úgy, ahogy vagy, mindenestől kész volt megbocsátani a bűnödet, kész volt segíteni, hogy lezárd a múltadat. Ő már új emberként lát téged, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Isten így lát téged, az ő gyermeke vagy. Jézus Krisztus tökéletes és szent életét tulajdonítja neked. Megigazított, megigazult vagy, érted? És elindultál a megszentelődés útján, hogy egyre jobban formálódsz a döntéseidbe, a jellemedbe, a viselkedésedbe Jézushoz. Érted? Azt mondja Jézus, hogy én építem az én eklézsiámat. Én teszek érte. És nagyon érdekes ez a szó, az építem, a felépítem szó, ez az oikodomeo, csak úgy érdekeségképp. Szó szerint azt jelenti, hogy az én házamat, családomat felépíteni. Tehát nem csak azt jelenti, hogy Isten személytelenül építkezik, hanem Isten beleadja önmagát. És azt mondja, hogy szinte tényleg családtagom vagy, sőt, nem szinte, családtagom vagy. Én érdekelt vagyok abban, hogy segítselek, támogassalak, bátorítsalak, építselek. Egy családtagnak, aki közeli családtag, hogy ne segíteni az ember, nem? Van olyan alkalmatlan pillanat, amikor az én testvérem ne tudna engem fölhívni telefonon? És azt mondom, hogy nem fog fel beszélni. Tudom azt, hogy ha este fölhív, akkor valami nagy baj van, azért hív. Azonnal fölveszem a telefont. Amikor nem tudtam fölvenni, visszahívom. Érted? Felépítem az én egyházamat. Építem a családomat. Így, ahogy egy családot építünk föl. Hogy a gyerekeket építjük föl. Érted? Itt nem cementről van szó, meg ilyenekről. Nem ilyen egyházat építi Jézus, hanem minket, az életünket, a mi családunkat, és rajtunk keresztül meg a gyülekezeti családot, a gyülekezeti családunkon keresztül esetleg egy-egy felekezetet, és az egész felekezeteken, meg a sok gyülekezeten keresztül, meg az egész társadalmat szeretné Isten gyógyítani és helyre tenni. Én építem, ezt mondja Jézus. Nem nekünk kell erőlködni, hanem adjunk teret Istennek. Ő tudja építeni. Gyere, Jézus, segíts nekem, bátoríts, Uram, merre lépjek, mit csináljak, változtatnom kell. Hú, nagyon nehéz lesz, de azt mondom, hogy gyere, Uram, változtass. Beleadom magam, szeretnék só lenni, szeretnék világosság lenni, szeretnék hegyen épült város lenni, Istenem. Jézus azt ígérte, ő építi föl az egyházát, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Jönni fognak nehézségek az életünkbe. Megpróbálnak bennünket. Olyan körülmények, ami bármilyen embert él. Sőt, lehet, hogy ilyen, azt szokták mondani, hogy olyan embert próbáló dolgok, lehet, hogy a társadalomban a legtöbb embert nem is éri. Lehet, hogy 10-ből 1 ember tudja ezt az egészet. És lehet, hogy te pont átéled. Mit ígér Jézus? Ha ő az alapja az életünknek, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Nincs kísértés, nincs fájdalom, nincs szégyen, nincs bűn, ami megfoghatna bennünket, ha tényleg Jézus Krisztusé a szívünk. Ha neki átadtuk az életünket. És hogy kezdi Jézus? Azt mondja, hogy Péter, nagyon jót mondtál, Péter. Tudod mit? Mert te ezt látod, és ez van a te szívedbe, hogy Jézus Krisztus valóban az élő Isten egyszülött fia, és az ő az mi megváltunk, akkor te Péter vagy, te egy kődarab vagy, amit szeretnék ott visszatenni a helyére, a kő szikla szírtre. Nem is tudom, hogy fogalmazzam már ezt meg. Nagyon fontos. Tehát, hogyha nézzük, ez nem azt jelenti, hogy te Péter vagy, tehát rajtad az anyaszentegyházamat felépítem, és Péter, a te püspökséged lesz a pápaságnak az alapja. Hát ezt nem jelenti. Szeretnék sokan, hogy ezt jelentse, de ezt nem jelenti. Legjobb értelemben is azt jelenti, hogy Péter, amit te mondtál, hogy személyes hitre jutottál, na ezen építem mindenkinek, ezen a személyes döntésén építem az én egyházamat, de még inkább azt jelenti, hogy a Petrosz, te vagy a Petrosz, én meg a Petra. A Petra az egy hatalmas nagy kőhegy, vagy nem tudom, egy ilyen sziklaszírt, amiről lepattanhat a Petrosz, egy nagy darab kő. De ha ezeket a köveket a helyére tesszük, ebből szépen épülhet a ház. Te Péter vagy. Te egy szilárd jellem vagy. Te egy fix pont leszel, ha rajta maradsz a Petrán, ha ott maradsz Jézus Krisztusban. Ha a hitedet, az életedet tényleg Jézusba vetetted, akkor stabil lesz. És sőt, terhelhető leszel, és rajtad keresztül még másokat is Isten meg tud áldani. Tényleg só leszel. Nem ilyen valóság só, hanem valódi, ami ízt ad, értelmet ad. Világosság, a világ világossága. Érted? Erre hívott bennünket Isten. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben. Hát szó szerint, ezt kötve hiszem, így akarom mondani, tehát van egy pici, árnyaltabb kép. A magyarban nehezen adható vissza ez az összetett nyelvtani szerkezet. Szó szerint ez úgy van, hogy a Bibliát olvassuk, ezt eleve szerintem már érezzük is, hogy ami a mennyben eldőlt, az tedd valóságossá és láthatóvá földön. Mert minden a nem látható szellemi világból lett a láthatóban is. Az igazán fontos és nagy dolgok a szellemi világban dőlnek el. Nem a földi. Ha Isten úgy dönt, hogy igen, akkor igen. Ha Isten úgy dönt, hogy nem, bármit megtehetsz, nem fog menni. Ha Isten megnyit egy ajtót, az senki be nem csukhatja. Ha Isten becsukja, akkor ne erről ködjünk. Tehát ezt mondta Péter, mivel egy ilyen fontos küldetésed van, és ezt mondja nekünk is Isten, mivel ilyen fontos küldetésünk van, hogy Jézus Krisztus képviseljük, Isten ad kulcsokat a kezünkbe. Kulcshelyzeteket, kulcsembereket, olyan dolgokat, amik megnyitják majd azokat a dolgokat, amire Isten hív bennünket. A megfelelő időben, a megfelelő helyeket. Amit Isten elkészített a mennyekben, a szellemi világban, azt mi meg tudjuk majd tenni itt a földön is. És amit Isten föloldott, azt viszont mi is fel kell oldjuk, és ki kell mondjuk itt a földön is. És fel kell vállaljuk ezt is, hogy igen, van egy elválasztó feladatunk is, hogy elválasszuk a jót a rossztól, az igazat a hamistól, a valóságost a valótlantól, a hazugságtól, a hamiságtól. Erre hívott Isten bennünket. Hogy legyünk só, legyünk világosság, legyünk hegyen épült város. Hogyan? Úgyhogy Jézusra építjük az életünket. Úgyhogy megengedjük, hogy kihívjon bennünket Isten. Ottól vagyunk. És a helyére tegyen bennünket. Kérdésem az, hogy engedjük-e? Készek vagyunk-e Jézusnak most engedni? És azt mondja, hogy Uram, szeretném, hogy építsd az életemet. Szeretném biztos ponton tudni, egy biztos alapon tudni az életemet. Ha le is kell rombolódjon az életembe sok terület az alapokig, de köszönöm, hogy meghalni nem fogok, mert te vagy az alap, hogy a földre esni úgy, hogy ott maradjak, nem fogsz engedni. És köszönöm, hogy te onnan meg fölépíted azt, ami stabil, maradandó, tartós, ami szerinted való. Éppen ezért, mivel ilyen ígéretünk van, ezért keressük először az ő országát és igazságát, és ráadásképpen ezek is megadatnak nekünk. Minden olyan dolog, ami szükséges most itt a földön. Hát ebben szerettelek volna benneteket is, és magamat is bátorítani, hogy Isten hogy lát bennünket. Hogy töltsük be ezt, vállaljuk föl ezt a küldetésünket. Éljünk ezzel, ne jegyünk meg, hogy a társadalom különböző pontjára tett bennünket Isten. Hanem lássuk azt, hogy ó, az Istennek a terve, ho-ho, a só, a világosság. Akkor ne rejtőzködjünk, ne dugdossuk, ne szégyeljük. Ha bűn van az életünkbe, azt pedig hozzuk Isten elé a világosságra. Kérjük Istentől, hogy bocsássa meg, és adja meg, hogy kristálytiszta legyen az életünk. Olyan jó só, amit nem kell kidobni, amit nem taposhatnak el. olyan világosság, ami olyan gyönyörű világos, hogy messzire ellátszik az egész. Olyan hegyen épült város, amit nem lehet eltakarni. Érted? Nem is szabad, nem is kell. Hát mi vagyunk a kihívottak közössége, akit Isten kihívott egy új életre, egy reményteljes új életre. Áldjon meg bennünket az Úr, és segítsen ebben. És szeretném, hogyha tudnánk imádkozni. Én vissza is adom majd a szót. Előtte pedig szeretném, hogyha együtt is imádkoznánk. Egy pár percig magunkba imádkozzunk, utána pedig majd én fogok hangosan imádkozni. Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy legalábbis én hálás vagyok azért, hogy tényleg komolyan gondoltad ezt, és eljöttél, és emberré lettél értünk, hogy életet adj nekünk, hogy odaadd a te életedet nekünk. Köszönöm, hogy ez az élet, ez valódi. Ennek van íze, van tartalma, Uram, ez tiszta, ez szent. Istenem, köszönöm, hogy ilyen biztonságban lehetünk, hogy te vagy az életünknek az alapja. Köszönöm azt, hogy megszólítottál személyesen bennünket, és kihívtál a régi életünkből, a bűnökből, a céltalanságból, Uram, és egyé tettél a családoddal. Tényleg, hogy megadtad azt, Istenem, hogy akik befogadtak téged, azok Isten gyermekei legyenek, mindazok, akik hisznek a te nevedben. Hát köszönöm ezt a biztonságot, ezt a megtisztelő helyet, és szeretnénk betölteni a küldetésünket. Só lenni és világosság, és hegyen épült város. És kérünk tőled ehhez erőt, segítséget, bátorítást, Uram, más testvéreket, hogy együtt tudjuk ezt tenni. Köszönjük, hogy nem egyedül kell ezt tegyük, és hálásak vagyunk azért is, azért az ígéretért, hogy azt mondod, hogy te fogod építeni a gyülekezetet, te fogod építeni az életünket. Hát jó benned bízni. Köszönjük, hogy egy ilyen biztos ígéretünk lehet, biztosabb, mint amit mi magunk meg tudnánk tenni a saját erőnkből, vagy saját bölcsességünkből. Add az, hogy ez valóságos legyen. Add az, hogy akik itt voltunk, Uram, értelmesen épüljön tovább az életünk. Ne legyen benne romlás, kárhozat, bűn, mocsok, Uram, szenny, legyen tiszta, szent, legyen erős, legyen áldott, legyen áldássá mások számára, családunkban, munkahelyen, suliban, és áld meg, Uram, ezt a gyülekezetet, az új remény gyülekezetet, hogy valóban olyan új legyen mindig a te jelenléted, olyan megújító, megfrissítő legyen a jelenléted itt, hogy aki tiszta szívvel jön ide és keres téged, megtaláljon, hogy valódi reménysége legyen az életébe, ami megváltoztatja az életét. Imádkozom, hogy te építsd a te gyülekezetedet itt Debrecenben is és Szegeden is. Ezt kérjük és köszönjük is a te nevedben és a te érdemeidért, Jézus. Amen. Amen. És annyival búcsúzok, hogy kedves te show, köszönöm, hogy meghallgattatok.